My dear brothers and sisters, I'm grateful to be with you on this.
Kedves testvéreim, hálás vagyok érte, hogy itt lehetek veletek ezen a különleges eseményen, amely azért történelmi, mert 173 új misszióelnök is részt vesz rajta a feleségével. 19 különböző országból érkeztek, és világszerte 50 nemzetben szolgálnak majd. Soha nem volt még ennyi új misszióelnök, akihez még több mint 70 ezer misszionárius társul, és ez azt jelzi, hogy az Úr felgyorsítja a munkáját. A misszionáriusi munka megelevenedik előttünk, amikor figyelemreméltó történeteket hallunk arról, hogyan tért meg valaki. Mai üzenetemet a Neil F. Marriott nőtestvérrel készített beszélgetés bemutatásával szeretném kezdeni. Őt áprilisban támogattuk a fiatal nők általános elnökségének második tanácsosaként. A történetéből sokat tanulhatunk, ha jól figyelünk. Marriott nőtestvér, én azon kiváltságosok közé tartozom, akik már régebbről ismernek téged és kedves férjedet, Davidet. A legtöbb egyháztag azonban nem ismer ennyire. Mesélnél egy kicsit a megtérésedről?
Köszönöm, Nelson Elder. 22 éves koromban Bostonba költöztem a munkám miatt. Ott találkoztam az egyház két tagjával, akik közül az egyik így szólt: mormon vagyok. A lakótársaimmal megkérdeztük: mi az, hogy mormon? Az illető kérdéssel válaszolt: szeretnétek, ha meghívnánk pár barátunkat hozzátok, hogy jobban megismerhessétek a hitelveinket? Úgy egy hét múlva áthozta két barátját, és ekkor láttam meg életem első két mormon misszionáriusát. Hozzá kell tennem, hogy nagyon sok kérdésem volt. Újra és újra eljöttek, míg nem előtérbe került a szabadítás terve. Még mindig élénken emlékszem erre az estére. Azt mondták: mielőtt ide jöttél volna, mennyei atyáddal éltél a lélekvilágban, az ő lélekleánya vagy. Nelson Elder, ismerősen csengtek ezek a szavak, már hallottam őket valamikor, nem ebben az életben, hanem korábban valahol. A beszélgetés végeztével az egyik egyháztag azt mondta: szeretnék kérdezni még valamit. Rám nézett, és így szólt: Neil, mit gondolsz a mormon könyvéről? Belőlem pedig csak úgy kipukott, hogy szerintem igaz. Magam is meglepődtem, hogy ezek a szavak, hogy szerintem igaz, csak ott visszhangoztak a levegőben, ő pedig nem rohant le, hanem bölcsen tovább kérdezett: nos, ha így látod, mit fogsz tenni? Én pedig megígértem neki, hogy még aznap este őszintén imádkozni fogok. Később a hálószobámban letérdelve azt mondtam: mennyei atyám, ha ez a szabadító egyetlen igaz egyháza a földön, akkor megkeresztelkedem. Csak tudnom kell, hogy igaz-e. Azonnal megszólalt egy hang a fejemben vagy a szívemben, mely azt mondta: bizony igaz. Csak így. Én pedig felpattantam a térdeimről, és így kiáltottam: igaz! Szinte meglepetésként ért ez a csodálatos válasz. Másnap reggel felhívtam a misszióelnököt, és azt mondtam: üdvözlöm, meg kell keresztelkednem.
Biztos örömmel hallotta ezt tőled. Az őseiddel kapcsolatban milyennek voltak az érzéseid, vagy voltak érzéseid?
Érdekes, hogy felveted ezt, mert az első elhívásomat nagyon sugalmazottnak éreztem. Behívott a püspök, és megkérdezte, hogy tagja lennék-e a genealógiai bizottságnak. Levelet írtam két nagymamámnak, akik a 80-as éveikben jártak. Emlékszem, hetekbe telt, míg válaszoltak, de akkor egy egész doboz kép érkezett, nevekkel és megjegyzésekkel a hátoldalukon. Leültem hát a hálószobám padlójára, és kupacokba rendeztem a családokat. A Dade család, a Hill család, a Ray család, a Fielding család. Miközben válogattam, hirtelen felnéztem. Bár nem láttam senkit, mégis tele volt a szobám. Éreztem, hogy tele van érdeklődő és boldog emberekkel. Valahogy éreztem a jelenlétüket. Úgy emlékszem, egy háztagságom első 2-3 évében körülbelül 70 nevet vittem. 70 embert segítettem hozzá a felruházás szertartásához a templomban. A férjem David rokonainak küldtem szék őket. Kicsit Davidről is beszélnék, ha lehet.
Persze, mesélj, ki ő?
David nagyon különleges személy. Az egyike volt azoknak az egyháztagoknak, akik megkérdezték tőlünk, hogy szeretnénk-e jobban megismerni az egyházat, és mindössze 13 hónappal a keresztelőm után összeházasodtunk.
Nem rossz kis bónusz azért, hogy valaki egyháztag misszionárius, ugye?
Csak ajánlani tudom.
Mostanra pedig Daviddel szép családatok van. Mesélj róluk.
Nos, 11 gyermekünk van. Amikor összeházasodtunk, családot is szerettünk volna, és sorba jöttek is a gyermekek. És mind kiváló lelkek.
Tanácsolsz-e valamit csodás nőtestvéreinknek, akik megpróbálják egyensúlyban tartani azt, hogy feleségek, édesanyák, valamint az Úr hűszolgái és tanítványai legyenek?
Nos, bár imádom az egyházi gyűléseket, de még ha furcsán hangzik is ez, a szívem igazából otthon van. Így hát minden egyes elhívásnál, melyek bizony egymást érték, először az otthoni feladataimnak tettem eleget. Voltak olyan gyűlések, melyekre nem is mentem el. Nem mehetett a családi életem rovására, ha valamire arra megtanított, hogy jobb édesanya legyek.
Jobb anya vagy, mert az evangéliumban vetettél horgonyt.
Így van.
Nos, mi nagyon hálásak vagyunk érted, és az eddigi, valamint az ezután következő szolgálatodért.
Köszönöm.
Köszönöm, Marriott nőtestvér. Ugye milyen tanulságos és inspiráló a története? Észrevettétek az egyháztagok és a misszionáriusok közötti együttműködést? Persze, ő lett a férje. Valódi törődést tanúsítottak iránta. Észrevettétek, milyen fontosak voltak a fátyol másik oldalán lévő rokonok is, akik törődtek vele? Éreztétek, milyen jóságot áraszt egy olyan asszony, aki szereti a férjét és a gyermekeit? Amikor érzem, milyen öröm áradt az életébe és az utána következő nemzedékek életébe, akkor az megerősíti a bizonságomat, és még lelkesebben meg szeretném osztani az evangéliumot. Gyakran részekre szabdaljuk az Úr munkáját, és nem vesszük észre köztük az összefüggést. Ha az evangéliumot prédikáljuk a nem egyháztagoknak, ha új egyháztagokkal szolgálunk, ha aktivizáljuk a kevésbé tevékeny tagokat, ha tevékeny tagokat tanítunk és erősítünk meg, vagy ha családtörténeti és templomi teendőinket végezzük, ez mind ugyanaz a munka, és nem választhatóak szét, mind a szabadítás munkájához tartoznak. A fátyol másik oldalán lévők örvendezve kiáltanak fel, amikor leszármazottaik elfogadják az evangéliumot, vagy visszatérnek ahhoz, mert tudják, hogy így fontos templomi szertartásokat végezhetnek értük, és összeköthetik a régmúlt nemzedékeket. Erre jött rá Marriott nőtestvér nem sokkal a keresztelője után. Remélem, hogy az egyház minden tagja lehetőséget kap az ősök felemelő szeretetének megtapasztalására. Annak bemutatásaként, hogy mennyei atyánk mit vár el tőlünk, hogyan szeressük egymást, elmondok egy példázatot, melynek címe a lefekvéshez készülő apa. Egy gondos édesapa magában üldögél, miután a felesége és a gyermekei már lefeküdtek. Egyszer csak késztetést érez, hogy ránézzen a gyerekekre. Leveszi a cipőit, és oda settenkedik az egyik hálószoba ajtajához. Az ajtónyíláson beszűrődő halvány fényben két párnán nyugvó fejecskét lát, és takaróba burkolózó, mélyen alvó gyermekeket. Csendes légzésük hallatán eszébe jutnak az elmúlt nap eseményei. Hallja a nevetésüket, miközben közösen játszottak. Látja mosolyukat, amint együtt eszegettek a pikniken, és kacagásukat, amikor azon kapták őket, hogy fajlatot etetnek a kutyával. Néha könnyebb türelmesnek lenni velük, mikor alszanak. Szendergésük közepette, elgondolkozik rajta, mire is van szükségük, és hogyan segíthetne nekik. Elönti a szeretet és a kötelesség tudat, hogy meg kell védenie őket. Ezután Lábujjhegyen két idősebb gyermeke hálószobájához surran. Két ágyat lát, de egy pillanatra megáll a szívverése, mert az egyik ágy üres. Megfordul, és a dolgozó szobához megy, ahol korábban már előfordult, hogy rátalált a hiányzó leányra. Rá is talál egy fotelban, amint csendben olvasgat. Nem tudtam aludni, mondja. Odahúz mellé egy széket. Beszélgetnek a napjáról, a barátairól, a céljairól és az álmairól. Aztán a lány visszafekszik, édesapja pedig még egyszer körbenéz, majd lekapcsolja a villanyt, és maga is lefekszik. Másnap segít a feleségének elkészíteni a reggelit. Mindenkinek megterít, még a legkisebb gyereknek is, aki szeret kicsit tovább aludni. A konyhából áradó illatok felébresztik a gyerekeket, akik aztán nyüzsögve és csacsogva beviharzanak. Az egyik szék azonban üres. Az apa megkéri őket, hogy várjanak, míg elmegy és felébreszti a hiányzó gyermeket. Nem sokára az egész család együtt élvezi a reggeliét. Nos, mit is tanulhatunk ebből az egyszerű példázatból? Az apa engedett a késztetésnek, hogy nézze rá a gyerekekre, átgondolta, milyen velük a kapcsolata. Megkereste a hiányzó gyermeket. Tetteit kizárólag a szeretet motiválta. Nem az, hogy elolvasott valamilyen kézikönyvet. Senki nem adott neki feladatlistát. Azt követte, amit szíve diktált. Így van ez a misszionáriusi munkával is. A leghatékonyabb misszionáriusok mindig szeretetből cselekszenek. Ez teszi gördülékenyé és élteti a jó misszionáriusi munkát. A példázatban szereplő édesapa minden gyermekét szerette. Nekünk is szeretetünkből fakadóan mindenkihez oda kell fordulnunk, nem csak a néhány szerencsés emberhez. Erre sokféleképpen adódik lehetőségünk. Néha azonban sajnos elszalasztjuk azokat. Itt egy példa a saját családomból. 8 dédszülő mindegyike Európában tért meg. Aztán mindannyian kivándoroltak Amerikába. Az evangélium volt a mindenük. Azonban később a szüleim nemzedékében néhányan elmaradoztak az egyházból. Ezért én is olyan családban nőttem fel, melyben a szüleim nem jártak az egyházi gyűlésekre. Amikor sebészként tovább szakosodtam és kutatásokat végeztem, a feleségemmel és a gyermekeimmel hosszú éveken át, a szüleimtől távol, az ország más részein laktunk. Mivel nagyon aggódtam, sőt, gyötrődtem, szeretett szüleim örök jóléte miatt, szívből jövő levelet írtam a püspöküknek. Jól ismertem őt, és nagyon reméltem, hogy segíteni fog. Leírtam, mennyire szerettem a szüleimet, és arra kértem ezt a jó püspököt, hogy kérjen meg, vagy hívjon el valakit arra, hogy tanítsa az evangéliumot az én drága édesanyámnak és édesapámnak. Idővel megérkezett a püspök válasza. Azt írta, sajnos senki nincs, akit elhívhatna a szüleim tanítására. A püspök válasza romokba döntötte a reményeimet. Nem volt senki, aki segített volna neki. Nos, a mi időnkben ennek már nem szabad előfordulnia. Egy püspök nem érezheti magát tehetetlennek. Ott vannak az egyházközségi tanács tagjai, az egyházközségi misszióvezetők és a misszionáriusok készen arra, hogy megmentsék a hozzájuk forduló gyermekek szüleit. Évtizedek múlva szüleim is megtértek az Úrhoz. Egymáshoz pecsételték őket a templomban, és hozzájuk pecsételték a gyermekeiket. Azt viszont, amit ebből tanultam, soha nem fogom elfelejteni. Vajon szerető mennyei atyánk, aki megparancsolta nekünk, hogy minden teremtmények prédikáljuk az evangéliumot, megkülönbözteti azokat, akik soha nem hallottak arról, és azokat, akik egyszer tudtak róla, ám elfelejtették? A válaszom nem. A szabadítás munkája mindenkire vonatkozik. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza misszionáriusai és tagjai azért küldettek, hogy az emberek lelkének szabadulásáért munkálkodjanak az Úr kertjében. Ez az egyháztag misszionáriusi munkát is magában foglalja, a kevésbé tevékenyek aktiválását, valamint Isten gyermekeinek felkészítését a templom minden áldására. Isten azt akarja, hogy minden gyermeke visszatérjen hozzá, és kiérdemelje az örök életet. Az Úr királyságában a misszionáriusi munka a megmentésre irányuló törekvés. Szeretett elnökünk Thomas S. Monson elnök ismételten felszólít minket erre. Azt mondta, felkarolhatjuk azokat, akikért felelősek vagyunk, és az Úr asztalához kísérhetjük őket, hogy lakmározhassanak a szaván, és élvezhessék lelkének társaságát. Ebben a nagyszerű munkában szeretünk úgy Krisztushoz hozni lelkeket, hogy az első szövetségüket kötik meg, és úgy is, hogy korábbi szövetségeikhez térnek vissza. Joseph Fielding Smith elnök azt mondta erről, ha a nyájtól elkoborlók lelkét mentjük meg, az éppen olyan értékes és dicséretes, és éppen olyan örömöt okoz a mennyben, mintha a föld távoli szegletében mentünk meg lelkeket. Minden egyházközségben van két személy, akik léptéket szabnak a misszionáriusi munkának. Ők a püspök és az egyházközségi misszióvezető. A püspöknél vannak a munka irányításának kulcsai. A második kézikönyvben ez áll, a püspök és a tanácsosai elsőbséget biztosítanak az egyháztagok misszionáriusi munkájának. Rendszeresen tanítják a misszionáriusi munka tanait. Buzdítják az egyházközség tagjait, hogy dolgozzanak együtt a teljes idejű misszionáriusokkal az érdeklődők megtalálásának, tanításának és megkeresztelésének munkájában. Példát mutatnak azzal, hogy ők is keresnek és felkészítenek egyéneket és családokat arra, hogy tanítsák őket a misszionáriusok. Az egyházközségi misszióvezető a püspöktől kapott sugalmazott elhívás szerint irányítja, egyezteti, vezeti, intézi, szervezi és segíti az egyházközségben folyó misszionáriusi munkát, és maga is részt vesz abban. Rendszeres időközönként egyeztető gyűlést tart a teljes idejű misszionáriusokkal, és ha kell, megkéri a püspökséget, hogy hívják meg őket az egyházközségi tanácsgyűlésekre. Az egyházközségi misszióvezető a misszionáriusok tevékeny társa, aki segít nekik tanítási lehetőségek feltárásában, tanácsot ad nekik, és összefogja az egyházközség forrásait. Ide tartozik az, hogy utána jár, mely egyháztagok mennének tanítani a misszionáriusokkal, kinél lehet tanítani, ki tudja szükség esetén szállítani őket, illetve segítségükre lenni akkor, ha ellenkező nemű érdeklődőt tanítanak. Az egyházközségi misszióvezetőnek kiemelt szerepe van. Ezért arra kérünk titeket, figyeljetek most ide! Egyházközségi misszióvezetők, emelkedjetek felehez! Ismerjétek meg a misszionáriusokat, legyetek a legjobb barátaik, dolgozzatok együtt velük, segítsetek nekik tartalmas találkozókkal megtölteni a naptárukat, hogy ne kopogtatással kell ilyen tanítható embereket keresniük. A püspök irányítása alatt az egyházközségi misszióvezetők és a teljes idejű misszionáriusok új, kevésbé tevékeny és visszatérő egyháztagokra és családjaikra összpontosítanak, valamint a barátaikra és részben egyháztag családokra és az ő családjukra és barátaikra, az egyházközség tagjainak érdeklődő szomszédaira és barátaira és mindazokra, akik őszintén figyelnek. A kézikönyvek megmondják nekünk, mit tegyünk. De azt nem mondják meg, hogyan. Nincs szövegkönyv ahhoz, hogy mit mondjunk, és nincsenek konkrét lépései annak, hogy hogyan hozhatjuk el az emberek életébe az evangélium örömét. A példázatunkból is kiderült, hogy egyetlen könyv sem árulja el a szülőknek, mit tegyen, ha nincs ott egy gyermeke. Gondoljátok, hogy lenne olyan szülő, aki addig várna a gyermek keresésével, amíg kézikönyvet írnak erről. A jó vezetők, miként a jó szülők is szeretetből cselekednek. Amikor ezt teszik, a lélek utat mutat nekik, és segít belátniuk, hogy mindenkinek egyedi törődésre van szüksége ahhoz, hogy hozzásegítsék az Úr módja szerinti élet öröméhez. Az egyházközségi misszióvezető az összekötő kapocs a misszionáriusok, az egyházközségi tanács és az egyházközség tagjai között. Hogyan képes erre? Hogyan adhatja át az egyházközségi tanács minden tagjának a misszionáriusi munka iránti lelkesedését? Egy videóbejátszásban megmutatjuk, mindez hogyan vitte véghez az egyházközségi misszióvezető az oklahomai Stillwater Cevek Edmunds harmadik egyházközségében. Meg tudta változtatni az egész egyházközsége misszionáriusi kultúráját.
Az elmúlt 50 év legnagyobb aszályát éltük meg. Nagyon kritikus volt a helyzet. A legtöbb ember már nagyon ki volt merülve. Az aszállyal párhuzamosan a misszionáriusi munka sem ment valami jól a szövegünkben. Nem volt megtért keresztelünk már 3 éve.
Az elnökségként aggasztott minket, és tanácskoztunk róla. Kiküldtünk egy levelet, melyben közös bőjtre kértük az egyháztagokat a misszionáriusi munkáért és az aszály miatt.
Megkaptuk aztán a levelet, az egész szöveg, sőt, még a környező szövegek is bőjtöltek, és azonnal beindult a misszionáriusi munka. Mintha megnyíltak volna a zsilipek, mindenki részt vett benne. Bowen Elder 70-ektől eljött, és misszionáriusi képzést tartott. Ez volt az egyik első megjegyzése, az egyházközségetekben vagy gyülekezetetekben a teljes idejű misszionáriusok csak azért vannak, hogy segítsenek titeket a misszionáriusi munkában. Az egyháztagokként a mi dolgunk, hogy tevékenyen részt vegyünk ebben a munkában.
Sem a teljes idejű misszionáriusok, sem az egyháztagok nem hagyhatók ki ebből. A célunk az, hogy a kormánykeréknél az egyházközségi misszióvezetők és az egyházközségi tanács álljon. Ne a teljes idejű misszionáriusok. Az egyházközségi misszióvezetőnek az a dolga, hogy találkozzon a püspökkel és az egyházközségi tanáccsal, kialakítsa és megpróbálja végigvinni az egyházközségi missziós tervet, mely segít az egyháztagoknak olyan embereket találni és barátként segíteni, akiket majd a teljes idejű misszionáriusok taníthatnak.
Én az egyházközségi misszióvezető segéd és a misszionáriusok segítségével arra törekszem, hogy megpróbáljam megtölteni a misszionáriusok naptárát. Az elmúlt év folyamán igencsak beindult a misszionáriusi munka, míg korábban csak 2-3 leckét tanítottak úgy, hogy egyháztag is jelen volt. Ez a szám később elérte a 10-12-t, majd néhány hónapja a 14-16-ot, és most az a célunk, hogy ezt felvigyük 20-ra. Ha hátralépek és távlataiban szemlélem ezt a változást, az egyházközségünkben és a szövegünkben, akkor könnyű észrevenni azt, hogy két fő tényező vezetett a misszionáriusi munka robbanásszerű kiteljesedéséhez. Az egyháztagok részt vállaltak az erőfeszítésben, és meghívtak embereket, hogy jöjjenek el az egyházba, vagy találkozzanak a misszionáriusokkal. Én csak annyit teszek, hogy segítek a családomnak és a többi családnak lehetőséget teremteni az evangélium megosztására.
Az én nevem Trish Gavin, ő pedig Mark Gavin.
2013. január 26-án keresztelkedtünk.
Az egyháztag misszionáriusi munka tökéletes példája volt. Volt egy család, akik összebarátkoztak velük, és bemutatták őket egy másik családnak. A gyerekeik találkoztak más gyerekekkel.
Szerintem az Úr szándékosan helyezett az utunkba ilyen sok egyháztagot.
Ez komoly beszélgetésekhez vezetett a misszionáriusokkal, és elkezdtek rendszeresen járni az egyházba.
Láttam, hogyan munkálkodik életükben az evangélium, és hogy milyen kisugárzásuk van.
Fontos, hogy az egyháztagok ismerjék a misszionásokat, a misszionások pedig ismerjék az egyháztagokat. De ami még ennél is fontosabb, az egyháztagjainknak meg kell ismerniük az érdeklődőket, és el kell kezdeni barátkozniuk velük.
Sokkal könnyebb, mikor így tudunk tanulni és emberekkel találkozni, mert így nyugodtan tehetünk fel kérdéseket. Egy egész világot fedezhetünk fel, melyet korábban nem ismertünk. Senki nem ítélkezik.
Én nagyrészt úgy éreztem magam, mint Joseph Smith, amikor egyházról egyházra jártam. Soha nem éreztem, hogy valami nagy dolog hiányzik az életemből. Ez viszont beleillik a családomba. Beleillik az életembe.
Látszik, hogy vége van az asszálynak, a misszionáriusi munka megtorpanásának ebben a térségben. Nap mint nap halad előre, egy ideig biztos nem fog alább hagyni. Ez az utolsó napok nagyszerű munkája. Azért vagyunk itt, hogy összegyűjtsük Izraelt. És egyháztagokként mindannyiunk feladata az evangéliumnak a lehető legtöbb emberre való megosztása.
Hálásak vagyunk Ken W. Bowman elnöknek és csodálatos egyházközségi misszióvezetőjének, amiért megmutatták nekünk, hogyan működött együtt ez az egyházközségi misszióvezető és az egyházközségi tanács. Ugyanazon céllal, egységes látásmóddal tudták, milyen lelki és fizikai szükségletei vannak azoknak, akiket szeretnek. Az egyházközségi tanács igazi munkája a gyűléseken kívül zajlik, amikor tanítják az embereket. Azt gondolhatjátok, a példázatunkban az apa a püspököt vagy az egyházközségi misszióvezetőt jelképezi, pedig jelképezheti az egyház bármely tagját. Szeretettel mindannyian megtehetjük azt, amit a jó pásztor tenne. Tervezhetünk és megmenthetünk másokat. Atyánk sugalmazásával, imádságos lélekkel mind megtehetjük ezt. Isteni útmutatás birtokában az egyházközségi segédszervezeti vezetőinek nem kell megvárniuk, hogy a püspök vagy az egyházközségi misszióvezető feladatot adjon nekik. Mindannyiukban meg lehet az érzés. Addig nem teljes a nyáj, míg mindenkinek meg nem terítünk az asztalnál, akinek itt kellene lennie, nem csak azoknak, akik itt is vannak. Minden egyháztag meg akarja majd keresni azokat, akik még nem tagjai az egyháznak, és azokat, akiknek segíteni kell visszanyerni az evangélium örömét. Sugalmazásra a szeretet késztetésével cselekednek. Jézus Krisztus követve azt tesszük, amit ő tenne, és úgy szeretünk, ahogy ő szeretne. Lélekről lélekre haladva végezzük el az ő céljait. Erőfeszítéseinket fele barátaink és mennyei atyánk iránti szeretetünk övezi, akiknek a gyermekei vagyunk. Igen, Isten a mi atyánk, Jézus a Krisztus. Ez az ő egyháza, az ő szolgái vagyunk. Erről teszek bizonyságot, Jézus Krisztus szent nevében. Amen.